Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
Műsoranyállót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. Minden kedden 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Sok szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Nemzeti Sportrádióban. Az elkövetkező fél órában Kreisz Bálintot és Farkas Mártont hallják. Ez a Fonák és Tenyeres magazin műsor, ám azonban mielőtt tenisszel foglalkoznánk, az előttünk álló időben teszünk egy rövid kitekintést, hogy mi is történt eddig a mai napon a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon. Itt van a stúdióban kollégám Kreisz Bálint. Mik a legfontosabb magyar vonatkozású hírek Bálint Birminghamből?
Szia Marci, és köszöntöm a hallgatókat is. Néhány perccel ezelőtt véget ért a délelőtti program. Itt a Nemzeti Sportrádióban már igyekeztünk beszámolni a történésekről. Legutóbb egy órával ezelőtt a Nemzeti Sportkrónikában hallhatták azt, hogy éppen hogyan állnak a magyar versenyzők. Azóta voltak még néhányan, akik küzdöttek. Huszák János, aki a férfi diszkoszvetés selejtezőjének a B csoportjában volt, ő csoportjában 14. helyen zárt 54 méter 95 cm-es legjobb eredménnyel, ezzel nem jutott be a döntőbe. Korábban arról már beszámoltunk, hogy a selejtező A csoportjában is volt egy magyar, Szikszai Róbert személyben, ő 55 méter 54 cm-ig jutott, ez szintén a 14. helyre volt elég a selejtezős csoportjában, de döntőbe jutást ez sem ért. És a férfi gátfutóknál 400 méteres távon is befejezték az első kört, a selejtező fordulókat. Itt két magyarnak szurkolhattunk, a második futamban Bánóczi Árpád 50,78 század másodperces időeredménnyel hetedikként ért célba, nagyon sokáig jól haladt az utolsó 100 méteren, még a negyedik-ötödik hely környékén fordult rá, azonban a végére kicsit besavasodott, és emiatt visszacsúszott a mezőny végére. Ez az eredmény sem ért továbbjutást, és a harmadik futamban pedig Molnár Csaba képviselte Magyarországot, 50,85 század másodperces időeredménnyel zárt, ezzel a futamában hetedik lett, úgyhogy számára is véget ért a Birminghami Európa-bajnokság. Folytatás majd 20-5 perctől a női rúdugrás selejtezővel, többek között Kleckner Hangával, és lesznek majd élő bejelentkezések a körkapcsolásban, egyrészt az úszó Európa-bajnokságról is, másrészt pedig az atlétika Európa-bajnokságról is Regős László Pál kollégának köszönhetően, úgyhogy érdemes lesz az atlétika szerelmeseinek a folytatásban és az esti órákban is a Nemzeti Sportrádiót hallgatnia.
Na de addig is fél háromig Fonák és Tenyeres, a tenisz kibeszélő műsora itt a Nemzeti Sportrádióban, ugye hétről hétre átbeszéljük, hogy mi minden történt elsősorban a magyar játékosokkal az elmúlt napokban, de hát nyilván teszünk nemzetközi globális kitekintést is. Ez talán ma hangsúlyosabb lesz a szokottnál, hiszen egyfelől ugye Montrealban az az érdekes és történelmi helyzet állt elő, hogy a férfiak mestertornáján most először mind a 8 negyed döntős 2000 után született játékos, ráadásul úgy, hogy Jannik Sinner és Carlos Alcaraz nincsenek ott a mezőnyben. Beszélünk majd egyébként Sinnerről és Alcarazról is, hogy a US Open-en ott lesznek, hogy lesznek ott, mi várható, de megemlítjük majd Novák Djokovicot is, akinek hát újabb forradalmi ötletei vannak a tenisz megreformálását illetően. Na, de mindenek előtt akkor nézzük azt, hogy mi helyzet a magyar játékosokkal, és kezdjük Marozsán Fábiánnal, mert hogy ő még mindig versenyben van Montrealban, párosban, de azért nem akárkinek az oldalán, hiszen Daniil Medvegyevvel két mérkőzést már megnyertek, tegnap pedig a negyedöntőjüket is elkezdték, magyar idő szerint késő este, ami aztán az első szett egészen pontosan a második játszma első labdamenete után esőzés miatt félbeszakadt, így majd csak ma tudják folytatni. Egyébként Marozsánék az első játszmát rövidítésben elveszítették, a tiebreaket 7-4 arányban nyerte a másik duó, a másik játszmában viszont az első labdamenetet behúzták Fábiánék. Picit érdekes, hogy azt mondjuk miért nem lehetett az első labdamenet előtt látni, hogy itt eső lesz, és akkor talán érdemesebb így egy játszma lezárása után félbeszakítani a mérkőzést, zárójel bezárva. Kezdjük akkor Bálint ezzel a párossal, hogyan tetszik neked Fábián és Medvegyev dúója, két mérkőzést nyertek, eddig lejátszottak még egy fél meccset, vagy hát reméljük, hogy inkább egy harmad meccset, mert akkor még két játszmát azért talán be fognak húzni, vagy be tudnak húzni. Egyöntetű véleménye az a szurkolóknak, vagy a Fábiánt követő nézőknek, hallgatóknak, hogy felszabadult Fábi, és ez jót tesz neki, vagy jól áll neki ott Medvegyev oldalán.
Igen, Fábiánról sokat beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy talán nem úgy alakul számára ez a szezon, ahogyan ezt ő előzetesen tervezte, és most viszont a párosban azt érezni rajta, hogy felszabadultan tud játszani. Talán nem tesz magára akkora nyomást, mert idézőjelesen lehet mondani ezt, hogy az esélytelenek nyugalmával, vagy tényleg teher nélkül állhat ki a pályára, és ez szemlátomást kifizetődik. Nagyon kíváncsi voltam erre a kettősre, már mikor az első sajtóhírek megjelentek, hogy ők akár összeállhatnak, mert azért Daniil Medvegyev sem feltétlen egy páros játékos, Marozsán meg azért legtöbbször mondjuk Grand Slam tornákon szokott elindulni, Mattia Bellucci oldalán például, de Medvegyev sem számít egy gyakori páros játékosnak. Legutóbb ezt a tornát megelőzően Indian Wells-ben indult, Learner Team oldalán, azt megelőzően meg tavaly júniusban, Halléban, akkor még Rubjovval, Fábi esetében pedig, ahogy arról beszélni szoktunk, a Grand Slam tornákon aktuális ez. Szóval érdekes összeállás volt ez, nem tudom, hogy mondjuk itt az Australian Open mérkőzésüknek mennyire van köze hozzá, ott azért Medvegyev láthatta azt, hogy Marozsán milyen játékra képes ellene, test közelből élhet át, még hogyha a mérkőzést végül az orosz nyerte meg, de azért az első két játszma az nagyon jól nézett ki Fábi szempontjából. Nem tudom, hogy az ilyenek mennyire segítettek mondjuk a döntésben, azért Fábi, amikor mondjuk beszélgettünk, vagy jár benne a stúdióban, akkor elmondja, hogy azért így, hogy már két és fél éve itt van ebben a közegben, ismeri a játékosokat, szoktak együtt edzeni, szóval nyilván azért van valamilyen fajta emberi kapcsolat közöttük, és igazából a várakozásokat felülmúló az, ahogyan ők ketten játszanak. Érződik a teniszükön nyilván, hogy egyéni játékosok, de Nice és a Roger Vasselin mérkőzés, vagy a háló másik oldalán ők álltak, akik két egyértelmű páros játékos, és 2-0-ra legyőzték őket, tehát megállják a helyüket egy olyan mezőnyben, ahol jönnek szembe olyanok is, akik nem csak egyéni teniszezőként próbálják ki magukat a párosvilágban, hanem olyanok is, akiknek hétről hétre ez a fő bevételforrásuk és a fő lehetőség, hogy megmutassák magukat. Úgyhogy reméljük azt, hogy az első szünet nekik jön ki kedvezőben, mert azért itt tegyük hozzá, hogy a lélektani előny az a játszma végén az ellenfél francia kettősnél volt, hiszen meg tudták nyerni a tiebreaket, tehát lehet, hogy ilyen szempontból rosszul nem jártak ezzel Fábiék, de csatlakozni tudok a te véleményedhez, hogy furcsa az, hogy nem vették észre, hogy eső lehet, nem vártak ki egy kicsit többet, elkezdték azt az egy pontot, majd hirtelen úgy döntöttek, hogy jó, akkor abba hagyjuk. Ez egy furcsa rendezői döntés, de ugyanakkor számomra meg az is érdekes, hogy most sokkal esősebbnek tűnik ez az észak-amerikai keménypályás túra, mert múlt héten is az esőről kellett beszélnünk a washingtoni döntő kapcsán, és most is ez a helyzet, hogy nem csak Fábiék mérkőzését érintette, hanem például mind a négy férfi negyed döntőt át kellett tolni a mai napra, és ugye itt jön ki talán az árnyoldala a 10 napos mestertornáknak, hogy Cincinnati meg csütörtökön már kezdődik. Tehát megint véletlenül lehet, hogy csúszni fog egy napot, mert most nagyon be kéne zsúfolni a negyed döntőket, elődöntőket, és azoknak, akik eljutnak sokáig, vagy szombati kezdést, vagy vasárnapi kezdést kell kérniük, de a 10 nap miatt az megint nehéz, és aztán meg a US Open miatt már nincs sok idő tologatni a meccseket. Szóval ez a játékosok számára azért egy extra kihívás lehet, még hogyha most itt a 2000 után született játékosok esetében mondhatjuk azt a közhelyt is, hogy fiatalok még úgy, hogy bírják.
Na, ha beszélünk majd még erről a 8-asról, meg arról is, hogy mert az is kapcsolódik ide, hogy Djokovicnak milyen elképzelései vannak, hogy a játszmák között mekkora szünetet kéne, meg milyen sóelemeket kéne beiktatni a programba. De maradjunk még Fábiánnál. Egyébként az előző mérkőzésen az első játszmát, meg talán a mérkőzés is Fábián tudta lezárni egyébként, tehát azért abszolút egyenrangú partnere Medvegyevnek ebben a párosban, és hát azért Medvegyevet ismerjük, nem feltétlen a háló közelében érzi komfortosan magát a teniszpályán. Megnézve azért a mérkőzéseik összefoglalóját az alapvonalról, azért mind a ketten hát bivaj nagyokat tudnak ütni, de volt Fábiának itt azért jelenése Montrealban egyéniben is. Matteo Arnaldi ellen kezdett 7-5 2-6-6-4 arányban győzött egyébként az olasz játékos. Egy nagyon érdekes mérkőzés volt, ahol szinte minden mutatóban Fábián a jobb. Több pontot nyert, az első szervái is nagyobb részt ültek, több győztese volt, sokkal kevesebb, ki nem kényszerített hibája volt. De valahogy a harmadik játszmában, és ugye ez a tenisz szépsége, meg nehézsége, hogy ez igazán fontos pillanatokban Arnaldi tudta nyerni a pontokat. Ez nem tudom, hogy valahogy szimbolikus, vagy talán ezt mutatja, hogy Arnaldi miért van mondjuk 40-ben, Fábián most miért van kicsit kijebb, vagy bár Fábiánnak is van már ugye mestertornáról negyed döntője, de hogy miért nem fordítva van ez így általában, és miért mindig Fábián húzza az ilyen esetekben a rövidebbet.
Én itt vissza tudnék utalni arra, amit a Medvegyev féle páros kapcsán pozitívumként elmondtunk, hogy ott nyomás nélkül tud pályára lépni. Én az egyéni mérkőzésein sokszor azt érzem, amikor egy hasonló szintű teniszezővel játszik, hogy ott viszont rajta van egy nyomás, hogy bizonyítani szeretne magának, hogy bizonyítani szeretne a világnak, hogy megmutatni azt, hogy nem véletlen tart itt. Ezért mondjuk, amikor annak idején Alcarazen lejátszott, akkor teljesen felmehetett az esélytelenek nyugalmával, és most is az van, a Medvegyev elleni Australian Open mérkőzést is ide tudnám venni. Egy sokkal erősebb játékos ellen játszhatott. Rendben, nyilván az a kedvenc Grand Slam tornája, ami még egyfajta extra motiváció. De Medvegyev ellen ott senki nem úgy várt azt a találkozót, hogy na majd ezt Fábinak hoznia kell. És 2,5 szettig nagyon magabiztosan tudott játszani. Amikor viszont olyan teniszezők ellen kell küzdeni, akik ellen reális esélye lehet, akkor nem mindig bírja el a nyomást. És ez az Arnaldi találkozó is egy tökéletes példa erre. De a füves pályás idényből is voltak ilyen összecsapások, Davidovics Fokin elleni két mérkőzés, ugye az egyik a majorkai, amikor megnyerte az első játszmát, majd Fokina fordított, aztán Wimbledonban ismét találkoztak egymás ellen, és a második játszmában lett belőle egy 6-0, nem Fábiavára. Tehát, hogy szerintem ő picit ezekbe a dolgokba így bele tud ragadni, Arnaldival sem, ez volt az első mérkőzésük, és inkább ez az érdekes része, hogy megnyerte a második játszmát, picit úgy tűnt, hogy talán a motivum az úgy nála van, de a harmadik játszma elején megint béklabdákat kellett hárítania, szóval, hogy nem tudta ezt úgy feltétlen érvényesíteni, és egy ideig megtartotta a saját adogatását, de azért ő volt az első, aki megingott, és egy olyan játékot vesztett el, ahol 15-40-e volt Arnaldinak, tehát, hogy ezekkel a ilyen mentális pillanatokkal, amikor a saját javára lehetne fordítani a mérkőzést, én úgy érzem, hogy most azokkal nem feltétlen tud bánni, hogy ezen mi segítene, talán egy ilyen jó páros szereplés az első jó lépcsőfok lehet, ami meg az egyénit illeti, nyilván nem véletlen hajszolja régóta mondjuk az első ATP döntőjét, mert az is egyfajta ilyen gát átszakítás lenne. Nem gondolnám, hogy ez egy ezres tornán kell, hogy megtörténjen, lehet egy 250-esen, mint amilyen mondjuk Bukarest volt, arról is rengeteget beszéltünk néhány héttel ezelőtt, de most legalább párosban versenyben van, ez egy nagyon nagy dolog, és ne felejtsük el, hogy itt még csak az első játszmaért véget ezen a mérkőzésen, tehát még nem is esett ki, simán megfordíthatják ezt Medvegyevvel.
Hallgatóteket, én is pont ezen gondolkodom, hogy mi tudja ezt majd esetleg egyszer átfordítani Fábiánnal, és valószínűleg egy kiugróan jó eredmény, vagy egy kiugróan jó torna kell, és ez ugye ez a kiugró eredmény, ez már más, mint amikor berobbant, és mondjuk megverte Alcarazt, amihez igazából a tenisze megvan, tehát hogyha bombaformában tud játszani, akkor lehet egy kiugró ATP 250-es, de talán még 500-as tornán is egy tényleg kiugró, tehát egy döntő torna győzelem, nem tudom, átfordíthatja. Nyilván jót teszhet egy ilyen páros, szerintem inkább abban a szempontból, hogy tovább ott van egy mestertornán, azért Medvegyev mellett van óriási tapasztalattal, óriási rutinnal, és jöhet pluszba sikerélmény, amivel mondjuk általában nem kalkulál, mert párosban nem indul el. Kíváncsi vagyok például arra is, hogy esetleg a US Open-en összeállnak, nyilván a Grand Slam torna más, hozzá kell tennünk ehhez a pároshoz most azt is, hogy Medvegyev is veszített az első mérkőzésén, ugye a Holland van der Sandschulp ellen, tehát itt most azért mind a kettőjüknek úgy belefér, mert nyilván Medvegyev viszont egy olyan kaliberű játékos, aki a Grand Slam tornán, ha megy neki, akkor nem biztos, hogy mellette még párosban is játszani fog. Egyébként a Fábiánt legyőző Arnaldi a következő mérkőzésen kikapott attól a Greek Sporttól, aki pedig megverte Sasha Zverevet, akinek az egész tornának az első kiemeltje volt, úgyhogy végül is hát Fábián nem mulasztott el egy Zverev elleni mérkőzés, de tulajdonképpen ez a pozitívum ennek az egésznek.
Igen, nagyon sok szempontból meg lehet fogni ezt a montreali tornát szerintem. Nyilván mondtad azt, hogy még fogunk beszélni arról a 8 fiatalról, akik most ott vannak, de alapvetően az, amit évek óta szerintem nagyjából az összes ilyen teniszes szakértő hangsúlyoz, az Alcaraz Sinner dominancia. És mi is, amikor először Alcaraz kapcsán a Garroson kiderült, hogy nem lesz ott, akkor úgy elkezdtek kinyílni azok a kapuk, és Alcaraz sérülése, meg aztán most Sinnernek a visszalépései ezt mutatják meg, hogy ha kivesszük ezt a két amúgy zseniális játékost ebből a kalapból, ami mondjuk a férfi teniszezők, akkor milyen elképesztő izgalmas tornák születnek, hogy olyan játékosok jutnak be, és olyanok élik virágzásukat, akiket évelején meg sem mondtunk volna. Tehát ha valaki azt mondja nekünk évelején, lerakja elénk ezt a 8 játékost, Dardelit, Nakashimát, Hodárt, Fierce-t, Vensiket, Sheltont, Merida Aguilart és Tient, hogy válasszuk ki, hogy szerintünk ebből a 8 játékosból hány lesz ott valamelyik mestertorna negyed döntőjében, akkor évelején szerintem nagyjából maximum 2 lehetett volna mondani. Tehát Hodár nevét akkor még nem ismerte a világ 95%-a, Vensiket mondjuk kiválasztottuk volna, Sheltont is kiválasztottuk volna, és talán itt kimerül azoknak, akikre úgy jó pénzt lehetett volna tenni, vagy úgy bízni hát lehetett volna
még,
benne.
Talán még a Learner Team.
Igen, vagy talán még esetleg Dardari, de ott mondjuk benne, hogy meglepetés kell hozzá, de azért Dardari neve is ott volt már a köztudatban, és ő is mutatta meg azért magát az elmúlt években, de Merida Aguilart nem mondtad volna soha, Hodárt nem mondtad volna soha, szerintem Fierce-t sem mondták volna soha.
Olyan szezonjuk van, ami predesztinálja őket arra, hogy mondjuk itt legyenek a legjobb 8-ban. Ugye küldted ezt a statisztikát, és akkor felmerült bennem, hogy nézzük meg, hogy de egyébként a teljes mezőnek hány százaléka született 2000 után, és akkor arra jutottál egy gyors számítás után, hogy...
Ugye 96 fős a főtábla, és ebből 46-an születtek 2000 után, ami 48%, tehát ezt, ha mondjuk lenne Alcaraz és Sinner is, akik szintén ezt a tábort erősítik, akkor lehetne azt mondani, hogy nagyjából fele-fele.
Igen, mert ugye már azért 2026-ot írunk, tehát ugye ezzel is úgy csínyában kell bánni, hogy most 2000 után született, mondjuk ez most már azért más súlya bír, mondjuk, hogyha 5-6 évvel ezelőtt beszélnénk róla, hozzá kell tenni azt is, hogy nyilván profi teniszről van szó, ott azért ritka az, hogy 18-20 évesen valaki a legjobbak között van, mondjuk erre most speciál van példa.
Igen, én pont ezt akartam behozni, hogy nekem az az érdekes, hogy amikor így végignézegettem egyesével a születési életkorokat, akkor azért több, ezt nem számoltam ki pontosan, de úgy érzésre több olyan játékos láttam, aki mondjuk 2003 utáni, és ez picit azért megmutatja, hogy egy ilyen 3 éves generáció kb. Kimaradt, mert 3 éve nagyon mások lettek volna az arányok, és hogyha azt nézzük, hogy 26 éves most az, aki legrosszabb esetben, a legidősebb korban, akkor 26 éves lehet valaki, akkor ez azért azt mutatja, hogy amikor a csúcs életkorúban járnak a teniszezők, vagy az élsportolók, mert azt mindig ilyen 26-27 éves kor környékére szokták tenni, hogy akkor van a legjobb életkorban, fizikailag, mentális képességekben, gyorsaságban és egyéb tényezőkben, akkor nem éri el még a felét a mezőny összetétele. És azért egy 96 fős tábla az egy elég jó viszonyítási alap, tehát hogy itt nem az, hogy kis mintával dolgozunk meg, sokan nem indulnak el a tornán, tehát hogy ennél jobban csak egy Grand Slam torna mezőnyével lehetne lemérni ezeket az adatokat, vagy ilyen összehasonlítást készíteni, ami talán mutatja azt, és erről is fogunk később beszélni a Djokovic véleménye kapcsán, de hogy egy picit azért ilyen idősödő sport a tenisz, vagy mutatja azt, hogy nem feltétlen, tehát hogy 30 éves kor fölött is lehet kiválóan teljesíteni, és lehet ott lenni a legjobb 100-ban folyamatosan. Ami érdekes annak függvényében, hogy mennyit beszélünk mondjuk most a nagyon fiatal játékosokról, Hodáról, majdnem minden adásban kell már beszélnünk, meg Sidner és Alcaraz is ugye a 2000 utáni generációt képviseli, de láthatóan ez egyelőre még nem a többség.
És hát ugye ebben a 8-ban nincs benne például Fonseca, aki kora alapján abszolút itt lehetne, sőt, de hát mondjuk pont kikapott ugye Ben Sheltontól, kinek a tornának a címvédője. Ugye minden szezon végén van ez a Next Generation nevű torna, ahol tényleg a feltörekvő fiatalok vannak, a nagyon fiatalok. Tényleg itt most ezeknek a korábbi éveknek, ezen tornáinak a legjobbjait látjuk itt. Hát kíváncsian várjuk, hogy ki lesz itt Montrealban a legjobb, majd a jövő héten biztos, hogy kitérünk erre, mert egy igencsak izgalmas tornának lehetünk szemtanúi. Említsük még azért meg szerintem azt, hogy Bondár Anna, illetve Udvardi Panna Torontóban, tehát szintén Kanadában, szintén mestertornán szerepelt. Az első fordulót, ahogy arról már a múlt heti adásban beszámoltunk, ilyen mindketten sikerrel vették, ezt követően azonban a második fordulóban egyaránt búcsúztak. A nehezebb dolga, a még nehezebb dolga az Udvardi Pannának voltak, ugye a négyszeres Grand Slam bajnok Naomi Osakával találkozott szemben, a korábbi világ első 6-2-6-4 arányban múlta föl a magyar játékost. Bondár Anna Mertenszel, a belga Mertenszel találkozott szinte majdnem napra pontosan 4 évvel azután, hogy ugyan a Torontóban már megmérkőztek volna. Az első játszmát Anna 6-3-ra nyerte, a másodikban 0-5 is volt Anna szempontjából, azonban két játszmalabdát is hárítva visszatudott kapaszkodni a játszmába Anna és 5-4-re felzárkózott, azonban elveszítette a második szettet, csak úgy, mint a harmadikat is, ami hát egy ilyen őrült break parádét hozott, mert kétszer-kétszer elvették egymás adogatását, 4-5-nél viszont Anna bukta el harmadjára is a szerváját, és hát megint csak a pontok, meg a statisztika, összességében a belga lány egyel nyert több pontot, mint Anna. Ez mutatja azt, meg tényleg a szettek alakulása is, hogy ez egy abszolút kiegyenlített mérkőzés volt. Mertens papírra jobb, tehát nincs ebben semmi szégyenlivaló, közel volt Anna ahhoz, hogy bravúrt érjen el.
Nagyon jól összefoglaltad a mérkőzésnek a lényegét. Én megint egy érdekességre hívnám fel a figyelmet, hogy aztán a harmadik fordulóban volt egy Mertens-Osaka mérkőzés, tehát a magyarok nem először az elmúlt hónapokban nagyon közel kerültek egymáshoz a táblán, és ismételten kevésebb voltunk attól, hogy legyen egy magyar rangadó egy nagy tornának a második vagy harmadik fordulójában, és érdekes, hogy Osaka mennyire simán legyőzte Mertenst is, tehát ahhoz képest, hogy Udvardi Panna 6-2-6-4 arányban kapott ki tőle, a belgát 6-1-6-2-re ejtette ki, szóval Osaka bombaformában van, és egyébként még mindig versenyben van, itt is már a negyed döntőnél járnak, és Rybakinával fog majd játszani a következő körben, tehát szerintem látva az, hogy mondjuk nem igazán tudott még játszmát elvenni Oszakától senki, mert Leila Fernández is 6-4-6-4 arányban kapott ki, ez mindenképpen emeli Panna vereségének az értékét, és mutatja azt, hogy nincs rossz formában, mert a tisztes helytállás sikerült. Anna esetében szerintem nagyon jól elmondtad azt, hogy mit lehet kiolvasni ebből a találkozóból. Reméljük, hogy a következő hetekben egyszer azért végre összejön az a magyaros találkozó, ha már a sorsolás mostanában így dobálja a játékosainkat.
Magyar vonatkozáshoz még annyit tegyünk hozzá, egy Piros Zsombor a múlt héten Hagenben játszott Challenger tornát, az elődöntőig jutott, 1-2 pontot így is tudott gyűjteni, ma azonban Hamburgban feladta a mérkőzését, miután az első játszmában Schönhaus ellen, a német Schönhaus ellen 6-1-re győzött, vagy 6-1-re nyerte a játszmát, a második 0-6 lett, úgyhogy ott alig, hanem valamilyen egészségügyi vonatkozása van ennek a feladásnak. Beszéljünk akkor szerintem arról röviden, hogy mi a helyzet Sinnerrel meg Alcarazzal, mert hogy ugye mind a ketten visszaléptek a következő mestertornától, ami Cincinnatiben lesz. Talán a Sinner időzítése a nagyobb hírértékkel bíró, elvileg a nincs nagyobb problémája, ugye ilyen túltereléses történettel küzd, és intenzív fizioterápiás kezelésben vesz részt, a US Open-en fog újra játszani 7 elteltével, ugye a Garros, illetve a Wimbledon között pontosan egy hónap telt el játék nélkül Sinner számára, itt most 7 hetes szünet után fog ismét játszani, de ő valószínűleg fog játszani, Alcarazról meg talán még az sem biztos, hogy ott lesz.
Igen, Sinner esetében azt mondanám, hogy inkább elővigyázatosságról van szó ezzel a visszalépéssel itt a térproblémák kapcsán. Alcaraz helyzete érdekes, mert lehet, hogy lassan ott tartunk, hogy az is kérdéses, hogy a szezonban vissza tud-e még térni, és most így az adás alatt jött ki az Indexen egy cikk, amit Vadász Márton jegyez, és itt egy érdekes gondolat, vagy egy felvetés van, hogy mentális problémákkal küzdhet Alcaraz. A forrás, akikre hivatkoznak, egyébként ez egy márka cikknek a szemlézése javarészt, Gianni Danielére hivatkoznak, az Olasz Tenisz Szövetség Orvosi Bizottságának elnökére. Alcaraz spanyol játékos, tehát azért ezt kezeljük fenntartásokkal, de az idézett részletben van egy ilyen, hogy miközben megpróbált visszatérni a korábbi intenzitásához, depressziós tüneteket kezdett el produkálni, ami meggátolja önbizalma visszanyerésében. Ismétlem és kihangsúlyozom még egyszer, hogy ezek nem megerősített források, hanem ez egy Olasz Tenisz Szövetség alkalmazásában lévő orvosnak a véleménye. Tehát ilyen szemmel kell ezt nézni, viszont ha belegondolok abba, hogy egy hétszeres Grand Slam győztes játékosnak milyen lehet az, hogy ki kell hagyni a hónapokat, nem indulhat el a kedvenc tornáján Párizsban, és véletlenül, amikor először elkezd visszatérni ahhoz a szinthez, akkor nem érzi ugyanúgy azokat az ütéseket, nem tartom teljesen elképzelhetetlennek, hogy legyen egy ilyen olvasata is a dolognak, és hogy Alcaraznak nem feltétlen, már csak a fizikai síkon van ez a sérülés, hanem igenis a visszatérés nehéz, mert nem hinném, hogy mondjuk úgy vissza akarna térni Alcaraz, hogy azt érzi magában, hogy kiesett az első és a második fordulóban. Ha vissza akar térni, egy ilyen maximalista és tehetséges játékos, aki a világ elsőséget is heteken keresztül viselte, és Grand Slam győzelmekért küzd, az tornákat akar nyerni. Nem úgy akar visszatérni, hogy az első-második fordulóban jó esetben tovább jut.
Ez így van, meg lehet egy olyan olvasata is, amit azért szintén sokan vagy többen pedzegetnek, hogy Alcaraznak jót is tesz egyébként ez, hogy most picit nincs benne itt a körforgásban. Ugye nagyon hamar, nagyon nagy csúcson volt, és tudva levő róla, hogy egy ilyen családcentrikus srác, egy jó értelembe vett ilyen fiatal, vagy egy hát fiatal felnőtt, nagy gyerek, nem tudom, tehát hogy most otthon tud lenni a kis saját közegében. Láthattuk, hogy a világbajnoki döntőn is ott volt, és hogy kvázi most civilben viszont kellően jól tudja érezni magát, és lehet, hogy emiatt sem kell most feltétlen annyira neki sietetni ezt a visszatérést, túl azon, hogy valószínűleg ez a csuklósérülés egyébként nagyon makacs, és nagyon problémás lehet hosszú távon, nincs abban a helyzetben, hogy neki most itt mindenképpen eredményeket kell produkálni. Én is arra hajlok, hogy olyat nem akar megkockáztatni, hogy itt első-második fordulóban búcsúzzon, és lehet, hogy egy, nem tudom, négy és fél hónapos kiegyás után nem biztos, hogy egy Grand Slam tornán kell visszatérni, még akkor sem, hogyha valaki hétszeres Grand Slam bajnok.
És nem biztos, hogy kemény pályán, ami azért igen, igénybe veszi a testet és a csuklót is, kemény ütésekkel. És itt visszautalnék egy picit a Nadal dokumentum sorozatra, amelyet néhány héttel ezelőtt szemléztünk Somogyi Zsófiával. Azok, akik esetleg látták, vagy azóta megnézték, Nadal nagyon sokat beszél a hasonló problémákról, meg látszik is, amikor mondjuk küzd a saját sérüléseivel, hogy nem mindig akarja elfogadni azt, hogy még nem tud úgy működni a teste, ahogy igen, és hogy milyen nehezen tud egy játékos mondjuk ezzel megbirkózni, hogy néha nem a pálya másik oldalán lévő játékos a legnagyobb ellenfeled, hanem adott esetben mondjuk a saját tested és a sérüléseid. És ez borzasztóan nehéz lehet kezelni, úgyhogy mondjuk ez a bevételi forrásod, meg nyilván ez az életed, ezek a mindennapjaid. Kíváncsi vagyok, hogy Alcarazzal kapcsolatban mi lesz a US Open-en, elindul-e, vagy láthatjuk-e. Egyetértek veled abban, hogy nem biztos, hogy egy Grand Slam tornán kell visszatérnie, viszont ha úgy érzi, hogy van olyan állapotban, akkor meg lehet, hogy jó ötlet megpróbálni azt, hogy lássuk, hogy mit tud.
Na hát itt a adásban többször emlegettük Novák Djokovicot, most picit ilyen folytatásos jelleggel ezt elteszik a következő adással, azért felvillantok egy idézetet a 24-szeres Grand Slam bajnoktól. A 6 nyert gémre játszott játszmák helyett jöhetnének a 4 nyert gémre játszottak, meg lehetne szüntetni az előnyt, játszhatnánk 3 nyert szetre, de egy 2 órás időkorláton belül. Hát a következő héten, kedden 14 órától a Fonák és Tenyeres magazinban kibontjuk majd ezt a témát, hogy Djokovic milyen egyéb ötletekkel áll elő a konzervatív tenisz megreformálása érdekében. Nekünk kötött az adásítőnk, az biztos, úgyhogy ennyi fért mára. A hírek után pedig majd sporttörténelem következik itt a Nemzeti Sportrádióban, délután pedig, ahogy az Bálint az adás elején mondta, lesz majd úszó EB, atlétika EB és minden más. Maradjanak velünk, további jó rádiózást kívánunk.
A montreali szervezőktől elloptuk az esőszünetet, csak nálunk egy hét lesz, úgyhogy jövő hét kedden folytatjuk. Viszonthallásra.
Viszonthallásra.
Ez volt a Fonák és Tenyeres, a Nemzeti Sportrádió látványsport magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából.